És ismét egy vendéget köszönthetek a stúdióban. Itt van velünk Kós Marian, aki párkapcsolati mediátor. Nos, beszélgetni fogunk arról, hogy egy párkapcsolatnak milyen buktatói lehetnek, és hogyan lehet egy megromlott kapcsolatot helyrehozni. De kezdeném talán azzal, hogy ön hogyan lett, és miért párkapcsolati mediátor?
Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. A mediáció az egy olyan közvetítői tevékenység, amely mindenféleképpen a vitás és a konfliktus helyzetekben egy közös megoldást segít hozni. És ez legyen bármilyen területén az életünknek, és mivel a család az nagyon fontos, és a családnak az alapja a párkapcsolat, ezért, és nekem is voltak nehézségeim a házasságban, voltak kudarc élményeim, és ez oda vezetett, hogy amikor én 2011-ben elindultam a mediáció útján, akkor a családi párkapcsolati mediáció az kiemelt fontosságú volt számomra.
Miben különbözik a mediáció a hagyományos párterápiától?
Alapvetően a mediációnak az a szerepe, hogy a felek között felépítse a kommunikációt, ami az alapja mindennek, és a kommunikáció az elég hamar el szokott tűnni a minőségi kommunikáció a kapcsolatokból.
Ennek mi az oka?
A mindennapi
rohanás,
a stressz, különösen akkor, amikor már nem csak egymásra figyelnek a párok, hanem érkeznek a gyermekek, akkor az már jelentősen megváltoztatja a kapcsolatnak a minőségét. Nem kellene, hogy megváltoztassa, de ha nem figyelnek oda a párok erre, akkor olyan nehézségekkel szembesülnek, amelyeket, ha nem figyelnek rá és nem kezelik tudatosan, akkor az eltávolítja őket egymástól, bármi furcsán is hangzik, mert a gyermek érkezésével a családba gyakorlatilag nem csak egy férfi és egy nő, mint pár léteznek együtt, hanem megjelenik egy új szerep,
lesznek,
a szülői
ugye?
Szerep
igen.
is. És onnantól kezdve, ha eltolódik az ő kapcsolatuk a szülői szerepek betöltésének irányába, akkor sérül a férfi-nő kapcsolat.
Lehet kérdezni, hogy milyen típusú problémával fordulnak önhöz?
Általában sokszor nem tudják megmondani, hogy mi a gond. Egyszerűen csak érzik azt, hogy valami nem jó, nem működik. Sokasodnak a konfliktusok, ez egy nagyon jellemző tünet a kapcsolatokban.
Tehát már azért is össze lehet veszni, hogy miért itt van a sótartó, és miért nem az asztal másik
Így van,
végén.
Pontosan. És ezek az, hogy nem érzi jól magát, különösen az egyik fél nem érzi jól magát a kapcsolatban, akkor eljönnek, és az párkapcsolati mediáció során az első ülésen föltérképezzük a kapcsolatot. Megkeressük azokat a pontokat, amelyek problémásak, amitől nem érzik jól magukat, vagy mind a ketten, vagy az egyikőjük nem érzi jól magát, attól az adott élethelyzettől, amiben vannak, és ez a föltérképezés, én azt szoktam mondani, hogy diagnosztizáljuk a kapcsolatukat, ez vezet oda, hogy tulajdonképpen látnak egy teljes képet arról, amit éreznek a mindennapjaikban, de így kimondva, így elmondva egymásnak azt, hogy mitől is érzem én magam így, ahogy, és ez az a kép, ami után el tudunk indulni azon az úton, hogy hogyan lehet ezen változtatni, min kellene, és hogyan tudnak változtatni.
A mediátor az tanácsot ad, vagy pedig csak közvetít a felek között?
Alapvetően közvetítünk. A tanácsadás az talán abban rejlik, hogy adunk javaslatokat, technikákat, amelyeknek a bevitelével a mindennapjaikba, amelyeknek a gyakorlásával lehet javítani a párkapcsolaton. Tehát javító technikákat, azokat teszünk javaslatként, hogy mit lenne célszerű tenniük annak érdekében, hogy például javuljon a kommunikáció. Azt szoktuk mondani, hogy megtanítjuk őket kommunikálni egymással, bármennyire is lehet, hogy már 20 éve együtt élnek.
Meg lehet, hogy az elején sikerült is, hiszen azért
Igen.
házasodtak össze. Hány alkalom szükséges ahhoz úgy általában, hogy ha önnél megjelenik egy pár bizonyos problémával, hány alkalommal kell még, hogy eljöjjenek, és nem tudom, beszámoljanak arról, hogy hogyan sikerül megoldani a közös gondjaikat?
Ez nyilván függ attól is, hogy milyen mélységű a probléma, illetve mennyi olyan nehezítő tényező van jelen a kapcsolatban, amin dolgozniuk kell. 3-5 alkalmat szoktunk javasolni, egy 3 hónapos perióduson keresztül, hogy addig mindenféleképpen, ha ebbe belevágnak, addig ne szálljanak ki belőle. És utána meglátjuk, hogy hogyan tovább.
Találkozott olyannal, hogy egy kívülálló számára banális az a probléma, ami mondjuk a felek között majdnem, hogy váláshoz vezet?
Igen. Bár én nekem ugye, mint kívülálló, semmi sem banális, mert tisztában vagyok vele, hogy a legalapvetőbb például pohár ide, pohár oda, vagy ha hazajövök, akkor miért vannak még mindig a ruhák a szárítón, vagy a kanapén, és lépek a legóra, szanaszét a szőnyegen, ezek banálisnak tűnnek, viszont valójában nap, mint nap ismétlődően, ezek folyamatosan rontják a komfortérzetét annak a félnek, aki hazajön.
Na de ilyenkor mi a megoldás? Azt lehet tanácsolni annak a félnek, akit zavar ez a dolog, hogy vagy pakolja el, vagy megkérjük a másik felet, hogy pakold el a nem tudom, a legót, vagy a poharat ne oda tedd. Tehát mi a megoldás? Mindkettőnek változni kell, nem?
Mind a kettőjüknek nincs olyan, hogy csak az egyiknek lenne tennivalója, akkor az nem fog működni. Ilyenkor meg szoktuk kérdezni azt, hogy lehetne ezt a helyzetet feloldani. Mit gondolnak ők erről? Hogyan lehetne ezen változtatni? Ki mit hajlandó ebbe beletenni annak érdekében, hogy ez a helyzet megváltozzon? És ők fogják saját maguk egymásnak elmondani azt, hogy ki mit kér, vár, javasol, és ebben a mediátor közvetít.
És mit tehetnek a párok, hogy ne mérgesedjen el egy kisebb konfliktus? Bocsánatkérés, az mennyire játszik szerepet a felek között?
Érzékeny pontra tapintottál, a bocsánatkérés az nagyon sokszor előfordul, hogy azt panaszolják, hogy képtelen a másik bocsánatot kérni. Vagy valaki fölismeri azt, hogy ő saját maga is képtelen bocsánatot kérni. A bocsánatkérésnek alapvetően nagyon fontos szerepe van. Ugyanakkor önmagában nem elég, tehát hogyha nap mint nap ismétlődik ugyanaz a helyzet, és mindig szívből bocsánatot kérnek érte, attól még az ugyanúgy métejezi a kapcsolatot. A bocsánatkérés mellé nagyon fontos, hogy ténylegesen, tevőlegesen történjenek meg változások, és hogy kiegyensúlyozottan kelljen mind a kettőjüknek hozzájárulni a változáshoz.
Ugye, mint az beszélgetésünk elején mondtuk, hogy vannak kisebb és nagyobb problémák egy-egy párkapcsolatban. Most az, hogy hol van a sótartó, vagy a pohár, vagy szanaszét van a legó a gyerekszobában, ezek most így kívülálló számára azt is mondhatjuk, hogy nem olyan lényegesek. Mi a helyzet a hűség kérdésével? Mert azért ezek már komolyabb dolgok. Valamelyik fél félrelép, ahogy szoktuk mondani hétköznapiasan. Meg lehet-e ezt bocsájtani? Meg kell-e? Vagy inkább akkor, ha az a megcsalt fér azt mondja, hogy ezt nem tudja feldolgozni, akkor jobb a válás.
Alapvetően a bizalom reng meg egy ilyen kapcsolatban, ezt tudjuk nagyon jól, és a bizalmat visszaépíteni, helyreállítani azt a legnehezebb a párkapcsolatban.
De lehet?
Van, ahol lehet, van, ahol nem lehet. Ez attól függ, hogy milyen szeretettankjaik hogyan vannak feltöltve, mind a kettőjüknek. Milyen érzelmi tartalékaik vannak, illetve mi vezetett a megcsaláshoz. Ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, mert a megcsaláshoz mindig az vezet, amikor valamilyen szükséglete nem elégül ki annak a félnek, aki végül külső vigasztalást keres a kapcsolatból. És az alapvető emberi szükségletek, hogyha nincsenek kielégítve a kapcsolatban, szeretet, biztonság, változatosság, kinek mi az, ami a legfontosabb, akkor kívül próbálja megkeresni azokat az impulzusokat, amelyek kielégítik az ilyen szükségleteiket, és ebből a megcsalást szeretném hozzátenni csak az egyik. Lehet, hogy túl sokat fog eltölteni időt a testvérével, mert ő nála találja meg a szükségletének a kielégítését. Lehet, hogy munkába temetkezik, és abban találja meg az elismerés és a szükségletének a kielégítését. Ezeket mind feltérképezzük, hogy egyáltalán mi vezetett oda, kinek mi a szükséglete, és kinek mi az, ami nem elégül ki a kapcsolaton belül. És hogyan lehet ezt helyrehozni. Nyilván, ha úgy jönnek a felek, hogy van egy harmadik fél jelen ebben a kapcsolatban, akkor azt szoktuk javasolni, hogy addig, amíg ez a harmadik fél jelen van, addig semmi értelme elkezdeni egy párkapcsolati folyamatot. Azt először zárja le, és utána lehet teljesen ráfókuszálni ismét a másikra, és dolgozni a kapcsolaton, újraépíteni a kapcsolatot. Addig nem.
De egyébként önnek biztos rálátása van, vagy neked, tegeződtünk ugye a riport elején is, a pároknak a válásában azért nagy részt, legalábbis valahol statisztikát olvastam erről, mégiscsak a harmadik fél megjelenése az, ami a váláshoz vezet. Tehát, hogy ez a leggyakoribb.
Igen, ugyanakkor nem ez az alapok, nem ez a gyökérok, nevezhetjük ezt így, ez már egy következmény. Következménye annak, hogy a kapcsolatban zavarok keletkeztek. Évek óta nem működik, nincs közös minőségi idejük. Nem beszélnek meg a logisztikán, a napi logisztikán, a vásárláson, a gyerek ide-oda szállításán kívül, nem beszélnek egymással. A feleségről többet tud a barátnője, hogy éppen mi foglalkoztatja, milyen örömei vagy aggodalmai vannak, ugyanígy a férnél, a sörös cimborája, vagy bárki más a családból, ő többet tud a férről. Hogyha ez a helyzet előáll, akkor nyílik folyamatosan az ajtó, de ez is egy folyamat, nem egyik pillanatról a másikra, amikor ezek a hiányok keletkeznek, hogy nem tudnak egymáshoz kapcsolódni, nincs minőségi kommunikáció, nem ismerik egymás realitását, nem ismerik egymás valóságát, nem ismerik azt, hogy ki miben él nap, mint nap, és ezt nem tudják empatikusan átérezni, és megbeszélni egymással, akkor ez majd vezethet, igen, ahhoz, hogy megjelenik a külső harmadik fél.
Fontos, hogy a párok egymás munkáját ismerjék, megbecsüljék, nem túl becsüljék, de megbecsüljék.
Nagyon fontos, igen, hogy megbecsüljék a másikat a munkájában, hogy megbecsüljék abban, hogyha van valamilyen hobbija, bármiben, ami hozzátartozik a másik félhez, hogy tiszteljem őt, tartsam tiszteletben, és ahhoz tudnom is kell a munkájáról, hogy ott milyen nehézségei vannak. Ezért szoktuk azt javasolni, és ez egy technika, amikor a kapcsolat felépítését elindítjuk, hogy tanuljanak meg egymással kommunikálni, az egymás meghallgatásával kezdődik. Szoktuk javasolni, hogy esténként egy 10 percig mind a kettőjük külön-külön egymás után csak beszéljen a másiknak a saját magáról, a napjáról, arról, hogy mi érte, mi történt, mi foglalkoztatja, és hogy a másik fél ilyenkor nem szól hozzá, nem ad tanácsot, nem ad javaslatot, csak értő figyelemmel hallgatja végig. Nem megy közben a tévé, nem megy közben a rádió, a gyerekek már lefeküdtek, nem rohannak ki kakaót kérni, hanem ők ketten egymásnak vannak jelen abban a 10-10 percben, és ez rengeteget javít a kapcsolaton.
Amikor így visszatérnek önhöz a párok, vagy hozzád a párok, akkor miről szoktak beszámolni az elején, hogy nagyon nehéz ezeket a dolgokat betartani, sikerül általában, vagy ez annyira nehéz néha, mert hát ez annyira egyénfüggő, annyira emberfüggő, hogy ki mit hát ismer el, és ki mit, mert hogyha ma annyira elmérgesedett a helyzet a párok között, hogy hát igen, mondjuk az is egy dolog, egyik szavam a másikba öltöm, hogy eljutnak egyáltalán egy mediátorhoz. Ez az csak azt jelzi, hogy szeretnének együtt maradni.
Nem biztos. Lehet, hogy azért jönnek, mert azt szeretnék tisztába tenni, hogy akkor hogyan tovább. Gyakori az, amikor már elmérgesedett kapcsolatról beszélünk, hogy nem tudják, hogy szeretnének-e még együtt maradni, de kezdjünk el dolgozni rajta, és meglátjuk, hogy tudunk-e, akarunk-e, képesek vagyunk-e, és ez hova vezet.
És van, amikor egy mediátor is azt mondja, hogy hát ezek után jobb a válás?
Egy mediátor soha nem mond ilyet, hogy jobb a válás, vagy nem jobb a válás. Elvezeti a feleket oda, hogy ők jöjjenek rá arra, ők tapasztalják meg azt, ez alatt a 2-3 hónapos folyamat alatt, hogy mi a jobb nekik.
Hogy tudnak-e változtatni.
Igen.
Önnek vagy neked mi ad erőt ebben a munkában?
Azt, hogy segíthetek.
De tehát akkor vannak sikerélmények.
Abszolút, vannak sikerélmények. A sikerélmények azok abban is megjelennek, hogy együtt maradnak, azt nem tudjuk, hogy meddig, de amikor azt mondják, hogy ez nekik akkora élmény volt, és olyan sokat adott a kapcsolatukba, hogy sose gondolták volna, hogy a kapcsolatuk ilyen minőségű is lehet, mert hogy a kezdetekben sem volt ilyen. És egy nagyon komoly sikerélmény, amikor egy pár kapcsolatból, párkapcsolati mediáció során az egyik fél utána annyira sokat adott neki ez a mediációs folyamat, hogy ő maga is kedvet kapott ahhoz, hogy mediátor legyen, és mediációs tevékenységet folytasson.
Pár percünk van még. Van-e aranyszabály, amit minden kapcsolatban érdemes lenne betartani? Tudunk-e ilyet mondani a pároknak?
Igen, beszéljenek egymással. Hallgassák meg a másiknak a mondandóját, még akkor is, hogyha ez kritika. És hogyha valamelyik fél jelzi azt, hogy menjünk el, és kérjünk külső segítséget. Legyen ez hagyományos párkapcsolati terápia, legyen ez párkapcsolati mediáció, akkor ezt hallja meg a másik fél, és legyen nyitott arra, hogy menjenek el, és kérjenek külső segítséget. Ugyanis nagyon gyakori, amikor várválni jönnek a felek, akkor mindig jelzik, hogy az egyikőjük már egy évvel ezelőtt is szeretett volna külső segítséget kérni, de a másik akkor nem értette, hogy mi a gond, és nem volt nyitott arra, hogy elmenjenek akár egy terápiára, és egy évig magában aszalta, próbálta földolgozni az a fél, aki már nagyon rosszul érezte magát ebben a kapcsolatban, viszont az alatt, az egy év alatt kiürült a szeretettank. És amikor a szeretettank kiürül, akkor onnantól kezdve már nincs igazából esély arra, hogy javítható legyen a kapcsolat, és egy év múlva már azzal áll elő az a fél, aki korábban még terápiát javasolt, hogy váljunk el. És akkor nem érti az a fél, aki nem akart eddig terápiában részt venni, hogy akkor most miért van ez, akkor menjünk el most terápiára, de akkor már késő.
Tehát akkor mondhatjuk aranyszabályként, hogy ezt a szeretett tankot, ezt mindig tankoljuk fel szeretettel.
Így van.
Legyen ez a végszónként. Köszönöm szépen Kós Maria mediátornak, hogy itt volt, és hallgatóinknak mondom, hogy 2 hét múlva, ha Isten is úgy akarja, akkor Marian ismét eljön hozzánk, akkor pedig a szülő-gyermek kapcsolatról fogunk beszélgetni. Köszönöm, hogy itt volt.
Köszönöm szépen.